Almai és fája.
Én nem törekszem arra, hogy megszökkentő abszurd módon csináljuk valamit, hogy ezt én merem is, és aki ezt nem fogadja el, az nem ért a művészethez, mint ezt sokan megteszik, hanem igyekszem a látványt önmagamon átszűrve visszaadni úgy, ahogyan én látom, a magam világával láttatom meg másokkal is.
Égerházi Imre 1982-ben beszélt művészetéről szolnoki kiállítása kapcsán a Kossuth Rádiónak adott interjúban. A zene pedig a festményei ihlette lemezről szól, fia Égerházi Attila zenekara a Dzsabe előadásában. A festő édesapa és a zenész fiú ezen a lemezen keresztül is találkozott, miután Égerházi Imre 2001-ben meghalt. A Táncolnak a Kazlak című album lényege egy zenei kompozíció, egy festmény. Vagy inkább egy festmény, egy zenei kompozíció. De nem csak a festmények ihlették a zenét. Ez talán fordítva is működött, hiszen az édesapa gyakran hallgatta fia zenekarát alkotás közben. Így talán egy-egy ecsetvonás mögött ott volt a jazz világzenét játszó együttes muzsikája is. Égerházi Imrét a hallgató számára ma már csak az archív felvételek, és persze a képei ihlette zenék idézhetik vissza. Természetesen a fia Attila emléke is, aki az Alma és Fája vendége ma. Én Nárai Balázs vagyok, jó napot kívánok!
Elkezdtünk még 2001-ben gondolkozni egy Pictures című albumon. Tulajdonképpen mindenféle hangulat, vagy fotó, kicsit ilyen filmszerű valami lett volna, és hát közben sajnálatos módon elhunyt édesapám, aki egy kiváló festő volt. Felvetettem a Tamásnak, hogy mi lenne, hogyha egy olyan albumot készítenénk, ahol ezek a bizonyos pictures-ök, tehát ezek a képek, a festmények lennének. Nagyon tetszett az ötlet, sőt azt mondta, hogy ez benne is felmerült, tehát egymástól függetlenül. Nekem már voltak olyan számok így az évek során, ami úgy mondhatni kötődött így egy-egy festményhez. Akkor kezdtem összegyűjteni az életműnek a látható részét, a festmények mellett a diákat, amik készültek az alkotásokról, aztán én magam is elkezdtem ezt professzionálisan feldolgozni, és akkor nagyon sok festményt mutattam neki, és abból ő kiválasztotta azokat, amik benne zenét generáltak. A képek hatására születtek szerzemények, mégpedig úgy, hogy egy adott festményhez tartozott egy adott kép.
Az a párhuzam jutott eszembe, hogy az ember, amikor egy kiállításra vagy egy galériába válogat képeket, hogy melyek kerüljenek a falra, nos ez hasonlóképpen működött, amelyek az albumon szerepelnek, azok szinte mint egy kiállításként is szerepelnek. Tehát az ember ránéz egy képre, és az adja a dallamot, vagy le kell ülni a kép elé, és nézegetni, hogy jön-e valami zenei ötlet.
Ebben az esetben képek adták a zenét. Már ebből is, amit elmondtam, látszik, hogy nem az volt az elsődleges szempont, hogy egy kiállítást rakjunk össze, amit megzenésítünk, hanem ebből lett egy válogatás.
Kiállítás képei, ugye? Nem nagyon új az ötlet.
Barabás Tamás a Dzsabe zenekar basszusgitárosa és fő komponistája. Égerházi Attilának csak nem 20 éve zenésztársa.
Viszont ugye az Attilának az édesapja volt, tehát saját ember rokon, akinek a dolgaival én is dolgozhattam. Ez egy olyan belső érzést adott még pluszba az egészhez, hogy nagyon magunkének éreztük, és azt éreztük, hogy ez mégse egy olyan dolog, hogy fogok egy világhírű festőt, és akkor Mona Lisa vagy akár fogom, és akkor most erről csinálok egy... Tehát nem volt ilyen erőltetett a dolog, hanem teljesen természetesen jöttek ezek. Főleg, hogy szabad kezet kaptam abban, hogy én választom ki a képeket, és Attila, még emlékszem rá, hogy összeültünk, és akkor egy párat úgy oda dugott az orrom elé, hogy azért ezt is nézem, azt is nézem. Tehát így ketten kiválasztottuk a képeket. Nem volt ez annyira kötelező jellegű, mint ahogy esetleg más esetben lehetett volna.
Ha megnézed az albumban a képeket, akkor elmondható, hogy egy elég jó életmű keresztmetszetet adnak technikába, témába, időszakba. Szóval van benne minden 64-től 2001-ig, és az alföldi, hortobágyi egyéb témák.
És ekkor megszólalt a telefon. Nem véletlen, hogy bekapcsolva maradt a beszélgetésünk közben is. Még szerepe lesz a későbbiekben. Táncolnak a Kazlak. Ez a lemez címadó dala, illetve festménye. Ha valaki ránéz a képre, vagy akár felidézi magában az alföldi mezőt, aratás után a szénakazlak halmait, a forróságtól szinte táncoló tájat. A szerzemények, a zene és a festmények hogyan kapcsolódnak egymáshoz a néző vagy éppen hallgató fülén vagy szemén keresztül, az, hogyha azt mondjuk, hogy Téli Hortobágy, van egy ilyen című szám és festmény, vagy Fátyol mögött, akkor az ember tudja, hogy miért kezd el szinte borzongani, hogyha a számot meghallgatja és tudja, hogy milyen festményről van szó, vagy éppen azt a fájtlat szinte hallja a zenén keresztül, illetve látja a zenén keresztül.
Nyilvánvalóan, ha az ember lát egy, mondjuk egy, van a Gyimesi hegyek című szám, ott van egy gyimesi táj, valaki járt már Gyimesbe, akkor annak azért úgy beugranak dolgok, akár a zene. Tehát ez a Gyimesi hegyek, az kifejezetten olyan a Kovács Ferének egy majdhogy nem gyimesi jellegű hegedülése. Ez az egy egyébként, aminek még előképe is volt, mert édesapám az első Gyimesi Csengó Fesztiválon 72-ben ott volt, akkor még román teherautósok szétzúzták ott a tömeget, a 72-ben lehet képzelni, hogy azért nem örült ott annak senki, hogy a Gyimes középlokon összegyűlnek a magyarok. Azért itt vannak hangulatok, hangzások, például ugye ott van a Téli Hortobágy című szám, a Tominak a szerzeménye, az egy ilyen hömpölyök folyik, ahogy a hegedűvel, ez egy egész hömpölyök, néha megáll egy pillanatra, ahogyan a kép kimerevedik, tehát hogy a festmény megmereviti azt, hogy folyik a víz. Tényleg az ember most ezt meghallgatja, azt mondja, hogy igen, ezt értem, hogy ennek mi a köze egymáshoz.
Engem lepett meg a legjobban, hogy egy ilyen összművészeti dolog, ez mennyire tudja inspirálni az embert. Tehát egy nagyon jellegzetes, azóta is nagyon sokat emlegetett dolog, ami egy ilyen halál utáni élmény, ez a Jégvilág nevezetű festmény. Az az érdekesség a dolognak, hogy ezek mellett, a festmények mellett én nap mint nap elmentem ott a stúdiónkba, az irodába. Hát tudtam, hogy ezek vannak, csak valahogy nem úgy néztem rájuk, vagy nem gondoltam rájuk, hogy ezek miről is szólnak, nem jártam ennek utána. Viszont amikor lapozgattam ezeket a festményeket, egyből kiszúrtam egyrészt ezt a színvilágot, ezt a kék, hűvös, ilyen tényleg ilyen valami földön túli hangulatot sugárzó dolgot, másrészt pedig az egyik legszebb szerzeményem, illetve hát persze szomorú a téma, de valamiért mégis az egyik legkomolyabb szerzeményemnek tartom talán ezt a Jégvilág című kompozíciót.
Ugye a festmény az úgy született, hogy Égerház Imre halál közeli állapotot azt megtapasztalta, és ezt megfestette.
És rendkívül részletesen emlékezett ezekre a dolgokra, hogy mi történt akkor, sőt rendesen idézeteket és képeket ugye tudott memorizálni és visszaadni a festményen. Ez konkrétan úgy zajlott, hogy én leraktam egy szintetizátorra, amivel szoktam otthon összerakni az ilyen demóanyagokat. Arra, annak a tetejére ráraktam ezt a kiadványt, kilapoztam ezt a festményt, és én nem vagyok ugye zongorista, tehát nekem azért nem olyan egyszerű egy érzést visszaadni egy olyan hangszeren, ami nem, egyáltalán nem az enyém, de valahogy rögtön lefogtam az első kezdő akkordot, mint hogyha tényleg egy ilyen késztetés lett volna, hogy azzal induljon az egész. És onnantól kezdve egyszerűen tökéletesen működött ez a dolog, hogy nézed a festményt, és jön hozzá a zene. Ilyen hátborzongató volt egyébként.
amikor az ember a sokadik X után elérkezik egy olyan jelentős számhoz, amit meg lett most említve, hát remélem, hogy megérem ezt a bizonyos számot, ezt a 75. évet, akkor az emberben kénytelenül felvetődik egyrészt az életének összegezése, hogy mit is tettem, megcsináltam mindent, amit akartam, hogy szerettem volna, vagy amit megcsináltam azokkal, mi lesz, hogy lesz vele.
A műsornak a címe Alma és Fája, Igerház Imre, mint a fa. Hogyan lett akkor a fiából a zenéhez kötődő ember, vagy azért a képzőművészettel is foglalkozott annak idején? Képek vették körbe gyerekkorában is nyilván.
Hát számomra a festmények otthon, illetve az, hogy édesapám a festő állványa körül játszottam, és hogy az olajfesték, a higgító, meg egyebek szagát magamba szívtam. Én nagyon szeretem is az olajfesték szagát, pedig nyilván legtöbben ebben nem szereti, hogyha úgy beleszagol. Ezzel én együtt nőttem fel, és tulajdonképpen, amikor ő meghalt, és ugye már nem volt több, nem készült több kép, akkor döbbentem rá, hogy borzasztó nagy baj van, hogy ez megállt ez a folyamat. Odáig természetes volt, meg nem törekedtem arra, hogy gyűjtsem a képeket, de aztán rájöttem, hogy na most kell akkor egy olyan irányba terelni, hogy később tudjuk ezt a hosszú távon prezentálni, és én ezért csinálok katalógusokat, ezért szervezek kiállításokat és tartom számon az műveket. Az alapkérdésre válaszolva, nekünk az Egerházi vonalon, azt is mondhatnám, hogy Egerházi vonalon, 1600-as évek elejéig nyúlik vissza úgymond a családfa ismeretünk, és Kelemen Lajos művészettörténeti tanulmányokban hívta fel, azt hiszem, Szírezső művészettörténész, Budapest művészettörténész édesapám figyelmét, hogy te, Imrus, ez az Egerházi képíró János, nem a te rokonod, véletlen? Na most Egerházi képíró János volt, a második Rákóczi Györgynek őtől lekapott nemesi oklevelet, művészeti munkáival teljesített szolgálataiért. Ő festette a gyulafehérvári alvinci palotáinak a mennyezetét, illetve ma is áll és látható a gyulakutai református kazettás van mennyezetű templom. Egerházi képíró János a legjelentősebb magyar ilyen reneszánsz freskó festő. Van egy ilyen művészeti gyöker a családnak, és hát erre mondta az édesapám, amikor először bement a gyulakutai templomba, akkor szó szerint rosszul lett, le kellett ülni, egyszerűen nem tudta magát kontrollálni, amiket látott a plafonon, azokat a virágmotívumokat, színeket, formákat, azokat ő szokta festeni. Amikor egy ilyen évszázadokon átnyúló művészeti egyezés van, ez a legjobb és a legfélelmetesebb bizonyíték a családi vonalra. Ugyanakkor anyai ágon a nagyapám karmester volt, tudott minden hangszeren játszani, abszolút hallása volt. Sajnos ezt nem örököltem tőle, de a zene utáni vágyat, azt igen. Tehát a zene mindig a hobbim volt. Tanulmányomat illetően építészmérnökként végeztem. Nem éreztem magamba képzőművészeti erőt, tehát hogy mondjuk festő legyek, vagy arra vonalra adjam magam. Talán nem is voltam annyira tehetséges, nyilván emiatt. Nem éreztem azt, hogy nekem ezt kellene csinálni. Ugyanakkor szívesen rajzoltam, és szívesen foglalkoztam a manuális dolgokkal, tehát így aztán építész lettem.
A ceruza ott is ott van az építésznél.
Igen, aztán végül más irányba mentem el, és kicsit filmezéssel akartam foglalkozni, az is ugye a vizuális művészetekkel kapcsolatos, és abból lett egy ilyen reklámfilmgyártó cég, aztán reklámcég, és aztán már nem volt visszaút az építészethez. Ugyanakkor a stúdiós, produkciós tapasztalataim elvittek stúdiós irányba, és akkor rájöttem, hogy akkor meg lehetne a saját stúdióba zenélni. Ő nagyon nagy szervező volt, több művésztelepet vezetett. A határon túli magyaroknak egyik legnagyobb szervezője volt művészeti vonalon Magyarországra, a Hortobágyi alkotótáborban, előtt a Hajdúböszörményiben.
Azt említette, hogy a zene az hobbi. De akkor máig hobbi, hiszen a zenekart, a Dzsabét úgy szokták jellemezni, hogy Magyarország első számú fúziós világzenét játszó zenekara. De akkor azt hobbiból lehet csinálni?
Nézőpont kérdése. Nem hobbi zenekarról van szó. Tehát ez egy profi zenekar, ahol a zenészek is profik. Az elmúlt 20 évben úgy érzem, én is profivá váltam abban, amit csinálok. Tehát ugye én egy amatőr zenészként indultam. Én nem vagyok jó arra, hogy egy jazz produkcióba beüljök a stúdióba, és amit elém tesznek, vagy amit mondanak, én azt maradéktalanul végrehajtsam. Erre ott vannak a tanult kollégák, akik ezeknek kisújjukban van. Az én szerepem a zenekarban mégis nagy, zeneileg is, hiszen azok a hangzások, azok a zenei ideák, amik alapján építkezünk, az azért alapvetően tőlem indult, és ma is nagy hatással vagyok erre az egészre. Ugyanakkor hagyom a valójában profi kollégákat arra, hogy ebből tényleg makulátlan produkció legyen. Ha hobbin csak azt értjük, hogy nem professzionálisan végzett dolog, akkor itt a hobbinak más értelme van. Tehát a hobbinak az az értelme, hogy nagyon szeretjük csinálni. Tehát még úgy is értem ezt, hogy a zenész kollégáim, akiknek vannak más produkciói, amit profi módon végeznek, megélhetés vagy belvállalt munka miatt, ez a produkció, a miénk, ez akkor is a szívük csücske. A zenén belül a hobbijuk. Tehát azért én ezt így fordítanám le, ezt a hobbit, hogy én esetemben is, amikor koncertezünk, vagy fellépésre készülök, akkor én azt profi módon kezelem. Akár a próbák, akár a rákészülés, a színpadi megjelenés. De a hobbinak itt a jó értelmét kell keresni, a dolog szeretetét, és azt, hogy bármi történik velünk, bármilyen probléma van, ez mégiscsak egy erre szükség van mindenkinek a csapatból, hogy csinálja.
Visszakanyarodva arra a kérdésre, hogy a zene az hogyan lett. Édesapja inspirálta arra, tolta a művészet felé, vagy zene felé, vagy valamilyen irányba? Vagy ez csak teljes mértékben saját választás volt, hogy éppen zene, és hogy éppen például gitár legyen a hangszer?
Édesapám nem adott semmiféle instrukciót, ösztönzést, hogy mit csináljak. Ő azt mondta, hogy abban támogat, hogy amihez kedvem van, abban megpróbál segíteni azzal, hogy ezt hagyja, esetleg megpróbál segíteni, hogyha mondjuk hangszer van szükségem, hogy akkor veszünk egy hangszert. Az többször is felmerült, ezt ki is jelentette, hogy ő engem nem akarja, hogy festő legyek. Ha azt leszek, akkor nagyon örül neki, tehát soha nem ült lemelném rajzolni. Ha kérdeztem valamit, akkor azt elmondta. Például nagyon érdekelt a linómetszés. És azt megtanította nekem, hogy azt hogyan kell csinálni, milyen linó kell, milyen kés, hogy kell tartani a kést. Abba segített. Tehát bármikor fordulhattam hozzá, de nem ösztönzött arra, hogy, tehát nem erőltette. Ő azt hiszem, hogy nagyon jól gondolkozott egy ilyen egészséges, szabad elvű felfogásban, hogy mindenki találja meg a saját maga útját, ha csinálja azt, amit szeret, és egyébként meg dolgozom meg érte. Például volt olyan, hogy a rajzszakkörbe, ahova jártam, a általános iskolában, mert oda szerettem járni. Amikor felsőosztályos lettem, akkor a rajztanárnő azt hiszem nem volt elégedett az én produktomommal, belejavított a rajzomba. Később ki is állították azt rajzversenyen, talán egy díjat is kaptam érte, de mondjuk csak 80%-ban rajzoltam én. A tanárnő belerajzolt. És amikor ez kiderült, akkor nagyon mérges volt az édesapám, és igazából én sem voltam annyira büszke arra a rajzomra. Kicsit szégyeltem. Nem az ennyi. Jó volt, persze, jó volt, jobb volt, mintha én rajzoltam volna akkori szememmel, de mai szememmel azt mondom, hogy elrontotta az egészet, és nem tett nekem jót az a rajztanár. Én ugyan végigjártam, így 8. korom mégis rajzszakkörös voltam, de utána már nem merült ez fel bennem, hogy én rajzoljak. A gimnáziumban kedvet kaptam az építészethez, de gimnáziumban csak annyit rajzoltam, amennyi rajzórán szükséges volt.
Ezek meghatározó dolgok, meg mint ahogy meghatározó az is, amiről már szó volt, hogy a festék, olajfesték illata, kinek szaga, kinek illata az fontos, és még egy dolog, hogy meghatározó az a környezet, környék, ahol az ember felnőtt, Debrecen vagy a Hajdúság, abból elhozott valamit, akár máig?
Abszolút meghatározó, hogy az ember hol nő fel, különösen úgy, hogy olyan családban, ahol például szeretik a ortobágyot, ahol a 70-es, 80-as évek hangulata ellenére szó volt arról, hogy a népművészet fontos, hogy fontosak az öreg házak, hogy meg kéne menteni, meg hogy jártunk édesapámmal a parasztházakból, gyűjtögettük a különböző tárgyakat, vagy időnként mentünk Erdélybe, és akkor ott magyarokkal találkoztunk, és az ember kapott egy ilyen normális, nem eltúzott, hanem nagyon is észszerű nemzeti nevelést. Ezáltal nyilván az ember megszereti azt a környezetet, amiben van. Egyébként én Debrecent is nagyon szerettem. A város különösen, amikor jó idő volt, tehát mondjuk tavasz végétől ősz elejéig, a nagy erdő, a strand, tehát nagyon szép hely. Télen kicsit unalmasnak tartottam, tehát télen már egy picit elvágyódtam különösen gimnázium végén, amikor aztán eldöntöttem, hogy Budapestre jövök egyetemre. De egyébként azóta nagyon sokat szépült a város, tehát most már lehet, hogy télen sem annyira ingerszegény, akkor még azért más volt minden ott 80-as évek elején. Tehát ezt hozza az ember, és ha megkérdezik ma is, hogy én hova valósi vagyok, én azt mondtam, hogy én debreceni vagyok, bár 84 vége óta, miután elvittek katonának, maximum nyári szünetekben voltam hosszabb ideig ott. De hát természetesen azért a testvéreim, szüleim, stb. Miatt sokat jártam vissza, ma már kevesebbet, de érdekes, hogy például ugye nagyon szerettem foci meccsre járni, mint néző, drukker is voltam, mai napig is a Lokinak szurkolok, és szoktam járni Debrecenbe is meccsre, néha elmegyek, most különösen jobban szerepel a csapat, mint mondjuk 20-30 éve.
Arról már beszéltünk, hogy a zenekarra milyen hatást gyakorolt Égerházi Imre, de vajon Égerházi Imrére gyakorolt-e hatást a Dzsabe, a zenekar? Hiszen ő járthatott koncertre, sok lemeze volt már akkor 2001-ben, mikor ő meghalt.
Ő járt a koncertjeinkre, emellett ő mindig megkapta tőlem persze, amikor nekem elkészült a valamelyik kazettánk vagy CD-nk, akkor ő ezt természetesen megkapta, hallgatta is, különösen művésztelepeken, ahol hosszú órákat festett, vagy a Hajdúhatházi alkotóházába. Rendszeresen hallgatta a zenénket, mondta is, hogy melyiket szereti, volt kedvenc száma is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy őt is inspiráltuk, legalábbis olyan szinten, hogy festés közben sokat hallgatta.
Kapcsolat hogyan él tovább? Az előbb megszólalt a telefon, és azért, mert mikor ideérkeztem, mesélte, hogy hamarosan lesz egy kiállítás megnyitó, ahol a zenekar is fel fog lépni, képeket kell összeválogatni.
Nem szokványos, hogy az ember bekapcsolva hagyja a telefonját egy interjú alatt, de ezt ugye megbeszéltük, hogy nagyon fontos hívásokat várok. Rövid idővel ezelőtt kaptam a felkérést a külügyminisztériumtól, hogy egy Égerházi Imre kiállítást rakjak össze. Ennek a témája egy olyan téma, amit én már régóta szerettem volna megvalósítani, de még nem találtam rá megfelelő intézményt. Külföldön született vagy inspirált alkotások kerülnek kiállításra. Nagyon rövid az idő, szeptember 19-én lesz ez a kiállítás. Épp a Magyar Nemzeti Galériából kerestek meg. Nagyon segítőkészen, hiszen jóval azon az időn túl vagyunk, ami belül kiszoktak adni egy alkotást. Most ez egy úgymond egy nagy dobás, úgyhogy mindenki igyekszik segíteni. Sikerült egy olyan anyagot összeállítanom, ami ugyancsak különböző korszakokat, technikákat jól be fogja mutatni, és egyébként meglepő módon ezen a mostani külföldi témájú kiállításon legalább egy 5-6 olyan festmény lesz, ami a Táncolnak a Kazlak lemezen is szerepel, és ezeket fogjuk majd játszani a megnyitón.
Alma és Fája mai adásának főszereplője Égerház Imre festőművész és fia Attila volt. A festőművész édesapa és a zenész fiú, aki zenésztársaival lemezt szentelt apja festményeinek. Én köszönöm a figyelmet, Nárai Balást hallották.